Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A jövő hét elején már a 10. alkalommal szervez véradást a Szent István Rádió és Televízió. Tégy jót, ezzel a mottóval 2016-ban rendezett először véradást a szerkesztőségünk a cselekvő szeretet jegyében. Szeptember 15-én, hétfőn 14-től 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri Érseki Palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. A héten Magyarországra látogat Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter, jelentette be Szijjártó Péter. A magyar-ukrán kapcsolatok folyamatos somlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli, de a magyar kormány továbbra is a párbeszéd híve, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Azt mondta, nem Magyarország vette el az itt élő ukránok jogait, hanem épp Ukrajna veszi el folyamatosan a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogait. Amíg az Európai Uniónak valamiért fontosabb volt a korrupciós intézmények hovatartozása az ukrán államigazgatásban, addig egyáltalán nem érdekli őket a kárpátaljai magyarok sorsa, folytatta Szijjártó Péter. A sajtóban terjedő hírekkel ellentétben nem üzent Donald Trump amerikai elnök Magyarországnak az orosz kőolajvásárlások beszüntetésének ügyében, közölte a tárcvezető. A Harcosok órája című műsorban Szijjártó Péter rámutatott, Magyarországra két kőolajvezeték jön, az egyik Oroszország, a másik Horvátország felől, utóbbinak azonban kisebb a kapacitása, mint hazánk és Szlovákia együttes igénye, azaz egyedül azzal fizikailag nem lenne lehetséges a két ország ellátása. Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek további területekre, az űriparra, a védelmi és a távközlési iparra is kiterjeszti a már eddig is sikeres együttműködését, jelentette ki Szijjártó Péter, miután vendégül látta a közel-keleti ország külkereskedelmi miniszterét. A külgazdasági és külügyminiszter úgy vélekedett, a kétoldalú politikai együttműködés kiváló, nincsenek vitás kérdések, ez nagyban segíti a gazdasági kapcsolatok fejlesztését. Tavaly már majdnem elértük a $500 milliárd kereskedelmi forgalmat, az eddigi 24%-os növekedés azt mutatja, hogy idén át is lépjük, ismertette. A 4LG SDT projekttársasága megvásárolja az államtól a Rába NRT 74%-os tulajdonrészét, a fennmaradó részvényekre pedig darabonként 1789 forintos ajánlatot tett. A tranzakció összértéke közel 25 milliárd forint, amelyet saját tőkéből és hitelből finanszíroznak. A CSG Defense szakmai partnerként csatlakozik, és opciósan részesedést is szerezhet a projekttársaságban, illetve közvetve a Rába NRT-ben. A megállapodás célja, hogy a Rába regionális gyártási és fejlesztési központtá váljon, a 4LG ezzel teljes körű szárazföldi, légi és űripari portfóliót alakít ki, amely új exportpiacokat és innovációs lehetőségeket teremt, tudatták közleményben. Magyarország több erősségére is támaszkodhat a mesterséges intelligencia területén, mondta nemzetgazdasági miniszter az AI Summit Budapest 2025 című, a mesterséges intelligencia fejlődését, trendjeit és gyakorlati alkalmazásait bemutató nemzetközi konferencián. Nagy Márton szerint a fejlett infrastruktúra egyedülállónak számít, a lakosság digitális képességei fejlődnek, a high-tech export pedig versenyképes. A kormány két új tőkeprogramot indít, amelyek egyik kiemelt célja a magyar AI startupok finanszírozása lesz, elsősorban kutatásfejlesztési és innovációs tevékenységeket finanszíroznak majd. A kabinet elkészült a magyar mesterséges intelligencia stratégia felülvizsgálatával, amelyet a szabályozási környezetváltozása is indokolt. Hangzott el a rendezvényen, amelyet a köztársasági elnök nyitott meg. A mesterséges intelligencia korszakhatár az emberi gondolkodás történetében és komoly lehetőségeket rejt, ugyanakkor számos etikai kérdést is felvet, emelte ki Súlyog Tamás. Együttműködési megállapodást írt alá Pintér Sándor belügyminiszter és Szalai Zoltán a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány főigazgatója. Marozsa Zoltán köznevelési államtitkár elmondta, a megállapodás kiterjed a tehetséggondozásra és a kutatásokban való együttműködésre. A kormány 30 milliárdról 40 milliárd forintra emeli a vállalati e-autó támogatás keretösszegét, közölt az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Cepek Gábor elmondta, a 10 milliárd forint plusz forrásból közel 7 milliárd vidéki pályázatokra megy, és ezzel elérhetővé válik, hogy 2020-hoz képest 10-szeresére emelkedjen a tisztán elektromos meghajtású autók száma hazánkban. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyol felhők mellett több órás napsütés várható majd a folytatásban. Elszórtan lehet zápor, zivatar, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-16, napközben aztán 23-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Debnár Ádám hírszerkesztő, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus. Nevükben is jó ételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk a kínálatot. A 20 órai híreket követően a Megértés hullámhosszán című interaktív műsorunkban ma este Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait. A 21 órai hírek után előbb Düma a Három testőr című írásának 51. része következik, majd Mit tegyek című műsorunkban egy törökországi zarándoklat élményeiről hallanak először, majd a virasztás és imádság fontosságáról lesz szó. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk, ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján a népbaladák erkölcsnemesítő és lelki tükörként is értelmezhető világába tekinthetünk be dr. Hanisné Petró Valéria, az EKKE irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára segítségével. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején professzor dr. Simén Falvi Zoltánnal, a Miskolci Egyetem gépészmérnöki és informatikai karának dékánjával beszélgetünk a pénteki kitüntetés átadó szenátusülésről, aktualitásokról. Ezután dr. Kövér László, az MCC középiskolás program környezet és természet moduljának vezető oktatója lesz a vendégünk. Végül Zahár Zsolttal, a Mogyoródi Testvértelepülési Egyesület elnökével beszélgetünk a második piknikmozi és a családi nap elnevezésű programról. 23 óra 5 perctől a Vatikáni Rádió adása szól, majd Hitvalló című műsorunkban Ferenc pápáról, Szent Tamás történetéről és Szent Györgyről beszélget Bámosné Jacsúrita hitoktató tanítványaival. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!
A Megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Visszatérünk, hiszen a nyári szünet után a mai nappal hétfő esténként újra jelentkezik a Megértés hullámhossza című műsor. Ebben az évben is ugyanazok az atyák vállalták a tevékeny részvételt, tehát rajtam kívül még Szabó József atya, Diós Győri plébános, továbbá Racs Csaba, Egerbaktai plébános és Bakos Tamás maklári kormányzó fog a műsorban szerepelni időről időre. Általában ebben a sorrendben egy hónap folyamán, de természetesen egyéb elfoglaltságok miatt előfordulhat az, hogy műsorokat fogunk cserélni. Kicsit az időpont is más, mint korábban, hiszen egy órával korábban kezdhetjük a műsort, ami azzal a lehetőséggel is jár, hogy így nagyobb vételkörzetben hallhatják a kedves rádióhallgatók, úgyhogy szeretettel köszöntjük a többi, vagy köszöntöm a többiek nevében is az új hallgatókat, akik esetleg korábban nem tudták hallgatni adásunkat, most azonban nekik is lehetőségük van arra, hogy hallgassák, vagy akár aktívan bekapcsolódjanak magába a műsorba, hiszen ez a műsor olyan, ami a későbbiekben is várja szeretettel a rádió hallgatóknak a telefonhívásait. A telefonszám nem változott, tehát továbbra is a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszámán lehet bennünket hívni. A mai napon Kisboldog asszonyt ünnepli az egyház, vagyis a Boldogságos Szűzanya születésnapjára emlékezünk. Mivel hogy egy ilyen szép Mária ünnep van, ezért úgy gondoltam, bár tavaly, tehát júniusban azt ígértem, hogy folytatni fogjuk Ferenc pápának a Remény nem csal meg kezdetű bullájának a megismerését, hiszen még mindig tart a jubileumi szentév, és ugye ez lehetőséget ad arra, hogy az ember kicsit gyarapodjon abban az ismeretben, amit a Szentatya ezzel kapcsolatban fontosnak tartott elmondani, és hát látjuk, hogy a jubileumi szentév eseményei Ferenc pápa sajnálatos halála után is folytatódnak. Leó pápa szépen átvette a stafétabotot, és hétről hétre halljuk azokat a nagyszerű híreket, amelyek érkeznek hozzánk Rómából, hogy mikor kik vannak jelen a Szent Városban, az Örök Városban, hogy bekapcsolódjanak ők is a jubileumi évnek a kegyelmi áradatába. Talán a nyár legnagyobb eseménye volt az, amikor a fiataloknak a zarándoklata volt, amely ugye akkora létszámmal valósult meg, hogy ott még a Szentpéter téren sem fértek volna el, és ezért aztán a városon kívülre kellett vinni ezt az eseményt. Ugyanakkor viszont láthattuk azt, hogy egyrészt a tévé meg internet közvetítéseken keresztül, illetve hát egész biztos, hogy a hallgatók közül is nagyon sokan személyes ismerősökön keresztül is kaptak újabb és újabb információt erről a nagyszerű eseményről, hiszen a Facebookon, a Messengeren a kinlévő ismerőseink újabb és újabb képeket, felvételeket küldtek erről, és így valamennyire mi is részesei lehettünk az ott zajló eseményeknek, és együtt örülhettünk azokkal, akik ott voltak, illetve hát amikor már hazajöttek, akkor személyesen is beszámoltak sokan, hogy milyen csodálatosan érezték magukat, és milyen nagyszerű volt ez az egész rendezvény, amely ugye nem pusztán egy találkozó volt, vagy nem pusztán egy találkozó a Szentatyával, hanem találkozás az élő Krisztussal és az ő titokzatos testével, az élő egyházzal. Úgyhogy folytatjuk valóban a Remény nem csal meg kezdetű bullának az ismertetését, viszont pontosan a Mária ünnepre való tekintettel most azt a részt fogjuk majd olvasni, illetve ehhez fűzök magyarázatot, amely Máriával foglalkozik, ez pedig a bullának a 24. fejezete, és akkor utána folytatjuk tovább, a 25. fejezet, ez már egyébként is a befejezése ennek a bullának. Tehát, és természetesen várom a telefonhívásokat, tehát hogyha valaki szeretne hozzáfűzni, vagy kérdezni, vagy megjegyzése van ezzel kapcsolatban, akkor bátran hívjon bennünket. Megismétlem a telefonszámot, 36-os körzet, 510-es, 610-es telefonszám. Tehát így ír a Szentatya. A remény Isten anyjában találja legfőbb tanúját. Egy rövid mondat, és már is fölhívja a figyelmet arra, hogy ugye, mivel ez az egész bulla a reményről szól, hiszen a remény zarándokai vagyunk ebben az esztendőben, és a remény az, amely az egész jubileumi szentévnek a központi gondolata, fölhívja a figyelmet a Szentatya arra, hogy ennek legfőbb tanúja az Isten anyja, Isten anyjában jelenik meg, ez pedig ugye a Boldogságos Szűzanya. Ő benne látjuk, hogy a remény nem vak optimizmus, hanem kegyelmi ajándék az élet realizmusában. És akkor már is egy fontos dologot látunk, hogy a reményt azt sokszor összekapcsoljuk valóban az optimizmussal. Tehát amikor az ember reménykedik, akkor általában jó dologban reménykedik. Tehát nem szoktuk azt mondani, hogy reménykedek a legrosszabbakban, ami ezután fog következni, azoktól inkább félni szoktunk. A remény az mindenképpen valami pozitív dologra vonatkozik, és ezért mondhatjuk azt, hogy a reményben van optimizmus. Viszont nem vak optimizmus, tehát nem olyan dolog, amit az ember úgy csak elvár, és akkor, hogy igen, az majd jönni fog, és akkor mint egy fanatikusan beleveti magát az ember ebbe a meggyőződésbe, vagy ebbe a hitbe, hanem, ahogyan a Szent Atya mondja, hogy a remény az egy kegyelmi ajándék. Tehát már a remény sem egy olyan dolog, ami önmagából az emberből táplálkozik, hanem az igazi reményben ott van az Istennek az ajándéka, ami egy kegyelmi, belső, lelki ajándék, és amely nem a világtól elvonatkoztatva jelenik meg, hanem az élet realizmusában. Tehát a mi reményünk az nem vak remény, nem valami túlzott, idealizált remény, hanem amelynek az alapja az élet realizmusa. Tehát amiben élünk, ebből fakad, és erre épít a mi reményünk. És ugyanezt mondja, vagy ezt mondja a Szent Atya, hogy ez Máriában is így valósult meg. Pedig azt gondolhatnánk, hogy Mária, mint kiváltságos, meg kiválasztott személye az Istennek, ő talán valami szuper reményt élhetett meg. De itt van az élet realizmusa. És akkor gondolhatunk arra, hogy amit a Szentírásból tudunk, Mária életéről, illetve Jézusnak az életéről, amelybe időről időre megjelenik Máriának az alakja is, ez valóban nem egy vak remény, nem egy idealizált remény, hanem bizony abban tényleg ott van az életnek a realizmusa, amiben bizony ott van az életnek a fájdalma, az életnek a keserűsége, az életnek a megpróbáltatása is. Majd ez nem sokára a szöveg többi részében még világosabban meg fog jelenni. Valahányszor fiára tekintett, mint minden édesanya a jövőjére gondolt, és nyilván szívébe vésődtek azok a szavak, amelyeket Simeon intézett hozzá a templomban. Íme ő sokak romlására és sokak feltámadására lesz Izraelben, jel lesz, melynek ellent mondanak, a te lelkedet is tőr járja át. Tehát Mária is, mint minden édesanya, a fiára tekintve nyilván nagy dolgokra gondol. Minden édesanya úgy gondolja, hogy az ő gyermeke a legszebb, a legkedvesebb, még akkor is, hogyha huncutságokat csinál, az édesanya mindig képes észrevenni a gyermekében a jót. Sőt, ezen túl nem csak az, hogy látja a realitásában, hogy mindenféle rossz tulajdonságai ellenére is ott van benne a jóság, hanem a szülőnek, elsősorban az édesanyának ott van az elképzelése, hogy mi lesz ebből a gyermekből. És minden édesanya a gyermekének a legjobbat kívánja, a legnagyobbat, amit a saját élethelyzetében ki tud hozni, vagy el tud képzelni, azt a legjobbat szánja a gyermekének. És nyilván Mária is, amikor itt a gyermeknek a jövőjére gondol, akkor a legjobbat kívánja neki, de neki volt egy útmutatása, amelyet akkor, amikor Jézus 40 napos volt, és bemutatták őt a jeruzsálemi templomba a mennyei atyának, akkor egy jövendőlésben föltárult a gyermeknek a jövője. És Simeon elmondta azokat a szavakat, amelyek döbbenetesek lehettek Mária számára, hogyha összehasonlítja azokkal a szavakkal, amelyeket az angyal mondott. Hiszen az angyal is, amikor az angyali üdvözletben beszél Jézusról, akkor nagynak nevezi, nagy lesz ő, aztán, hogy majd átveszi Dávidnak a királyságát, és így tovább. Tehát egy csomó nagyszerű jövendől is hangzik el a gyermekkel kapcsolatban. Simeon azonban az ő jövendőlésében ezt a teljesen szépre, jóra, nagyszerűre vonatkozó jövendőlést árnyaltabbá teszi, és azt mondja, hogy valóban sokak feltámadására lesz, de előtte azt mondja, sokak romlására lesz Izraelben. Egy jel lesz, egy jel, amelynek ellene fognak mondani. És Mária már ekkor megsejthette azt, de nem veszítette el a reményét, tehát megsejthette azt, hogy nem lesz minden rendben ezzel a gyermekkel. Olyan szempontból, hogy emberi szemmel nézve ez a gyermek nem fog olyan fényes karriert befutni, mint amilyen az angyali üdvözlet alapján Máriában esetleg megfogalmazódott. Hanem látszik, hogy igen, nagy lesz, és valóban sokaknak a feltámadását hozza el, de ugyanakkor lesznek olyanok, akiknek a romlás jön el vele, ugye másképpen mondva, hogy a botránynak a kövévé válik. Ellene fognak mondani. Tehát nem mindenki fogja ezt a gyermeket szeretni és elfogadni, és ennek a következtében még a te lelkedet is tőrjárja át. Tehát ebből, amit Jézusról mondott Simon, következik, hogy Jézus élete nem lesz problémamentes. Lesznek benne fájdalmak. És hozzáteszi, hogy ez Máriára is következményekkel jár, az ő lelkét is tör fogja átjárni. És akkor itt már ebben a mondatban megjelenik az, hogy ez a remény nem vakremény, hanem a realitásra épül. Amit az előbb a Szent Atya előző mondatában leírt, az Simeon jövendőlésében már valóságossá válik. Tulajdonképpen az első tör már megjelenik magában a jövendőlésben. Tehát az, hogy ezt mondja Simeon, hogy Jézusnak az élete majd botrányt is hoz, meg ellenkezést, és hogy Máriának is fájdalom fogja, tör fogja átjárni a lelkét, ez már önmagában is ezt hallani már fájdalmas. Nem véletlen, hogy ugye a elnézést, egy kicsit hazabeszélek, ugye a szervita templom plébánosaként, minden pénteken imádkozzuk a templomunkban a hétfájdalmú szűzanyának a rózsafűzérét, és az első titok, ez pontosan ez. Tehát már ez Máriának fájdalom, hogy hallja ezt a jövendőlést. Persze előre vehetnénk azt is, hogy egyéb fájdalmak is lehetnek felsorolni már korábban is, tehát a betlehemi gyermekszülés, hogy nem találnak helyt a szálláson, már ezek is fájdalmasak, de ezek még nem voltak köthetők kimondottan Jézushoz. Egyszerűen beteltek a szálláshelyek, nem azért nem kaptak, mert Jézust hordozza a méhében, viszont innentől kezdve, ettől a jövendőléstől kezdve elkezdődnek majd azok a fájdalmak, amelyek kimondottan Jézus miatt következnek be Mária életében is. Ez rögtön az eleje. És a Szent Atya rögtön rátér a történetnek, mondhatjuk így, hogy a végére, vagy majdnem a végére, és így folytatja, a kereszt lábánál pedig, amikor látta az ártatlan Jézus szenvedni és meghalni, megismételte, bár gyötrelmes fájdalmak között a maga igényét, anélkül, hogy elveszítette volna reményét és bizalmát az Úrban. a reményről beszélünk, amely a realitásokra épül. És akkor a realitásoknak a csúcspontja, vagy mondhatjuk, inkább azt mondjuk, hogy a mélypontja, az a kereszt, amit Mária megtapasztal, hiszen bár neki nem kell vinni a keresztet, meg nem őt feszítik rá, no de az ő szerelmes fia az, aki ott van, akiről tudja, hogy ez nem csak az ő fia, hanem az Isten fia is. És tudja azt, hogy ártatlan. Tudja azt, hogy teljesen bűntelen, és mégis ott van mellette, és nem veszíti el sem a hitét, sem a reményét, hanem, ahogyan a Szentatya mondja, a maga igényét újra kimondja. Vagyis újra elfogadja az Isten akaratát, amely megtörtént Názáretben az angyel üdvözletkor, amikor igent mondott az küldetésre, amelyet az Isten neki szán, és most igent mond erre a fájdalomra is, amelyet lát Jézuson, hogy elviseli, és amely az ő lelkében is óriási örvényeket kever, hiszen ő maga is, mint édesanya, átérzi fiának a szenvedését, és ott van vele. És nem veszíti el tehát sem a reményt, sem a bizalmat az Úrban, pedig ez egy nagyon-nagyon kemény realitás. No, ez a keresztény remény, amiről a Szentatya beszél, hogy nem egy hurrá optimizmus, hogy ezentúl most már minden jó lesz, hanem az, hogy ott a kereszt tövében, amikor azt mondjuk, hogy emberileg ez egy reménytelen helyzet, hogy innen már nincs tovább, amikor Jézus kileheli a lelkét, hogy beteljesedett, és akkor bekövetkezik a halál, hogy innen már tényleg mindennek vége. És Mária ott van továbbra is, és a remény és a bizalom az Istenben nem törik meg. Na, erre a reményre hív bennünket a Szentatya ebben az esztendőben, amiről látjuk azért, hogy egy kemény év. Nehéz év, hiszen annyi fájdalom, annyi szörnyűség vesz bennünket körbe, és eközben mi Máriával mondhatjuk, hogy ott állunk a Golgotán, ott állunk a világ nagy keresztje alatt, amiben emberek milliói halnak meg ártatlanul, keresztények is, és mindezek ellenére nem veszítjük el reményünket. Ebben velünk van egyébként Leó pápa is, hiszen ő is mindig a reményről beszél, és újra és újra buzdít bennünket imádságra, böjtölésre, az emberek közötti megbékélés érdekében, hogy amitől az ember azt mondja, hogy már nincs lejjebb, onnan valóban elinduljon valami emelkedés. És akkor most ennél a gondolatnál tartsunk egy pici szünetet, hallgassunk egy kis zenét. hallgatók, a Szent Atya így folytatja a gondolatait. Ott hagytuk abba, hogy Mária ott áll a kereszt alatt, és nem veszíti el a reményt és a bizalmat. Így közreműködött annak beteljesedésében, amiről fia beszélt, amikor előre megmondta, hogy sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. És ebben a szeretetből vállalt fájdalmas gyötrődésben lett a mi anyánk, a remény anyja. Tehát, hogy Mária, amikor ott áll a kereszt alatt, akkor ott volt benne a kompasszió. Együtt szenvedett Jézussal. Közreműködött az ő szenvedésében. Noha tudta, mert ő hallotta már, hogy Jézus ezt előre megjövendölte, hogy mi lesz a sorsa, hogy el fog elvetik, és hogy meg fogják ölni, és mégis ott van, és ő meg sem próbálkozik azzal, amit ugye Szent Péter megpróbált akkor, amikor Jézus először beszélt a szenvedéséről, és akkor tudjuk, hogy Szent Péter oda ment hozzá, hogy Uram, ez nem történhet veled. És Jézus elküldte Pétert, távozz tőlem Sátán, mert emberi módon gondolkozol, nem az Isten tervei szerint. Látjuk, hogy Máriában nem volt semmilyen lebeszélési szándék, viszont amikor bekövetkezett, akkor ő ott volt a kereszt alatt, és együtt szenvedett a fiával, abban a reményben, bár hogy mit jelent ez, hogy harmadnapra föltámad, valószínűleg nem volt egészen biztos, tehát nem volt még teológiai ismerete arról, hogy mit is jelent Jézusnak ez a kifejezése. De ez egy reményteli kifejezés volt, és ebbe a reménybe Mária bele tudott kapaszkodni. És akkor, amikor ő maga is ott áll a kereszt alatt, ugye, ami összekapcsolja őt Jézussal, ez a szeretet. És tudjuk azt, hogy milyen sokat jelent, amikor a szenvedő mellé odaáll valami, egy másik ember, aki szeretettel van iránta, és lehet, hogy segíteni nem tud, de mégis az együtt szenvedésnek, a vele való együttlétnek, egyszerűen a jelenlétnek mekkora jelentősége van. Mária pedig ott áll a fia mellett, és vállalja azt a gyötrődést, amit megjövendölt neki Simeon, és amely talán ugye itt éri el csúcspontját, amikor látja fiát meghalni, meg eltemetni. És ekkor válik igazából a mi anyánká, a remény anyjává, ahogyan a Szent Atya mondja. Ugye egyrészt Jézusnak a szavain keresztül, amikor Jánossal, a szeretett tanítvánnyal megosztja ezt az utolsó gondolatát még, hogy íme a te anyád és íme a te fiad, hogy valóban ott Mária az egész egyháznak és a keresztény közösségnek az anyjává válik, és méghozzá egy olyan anyává, akiben nem szűnik meg jelen lenni a remény. És ezzel nekünk is erőt ad, hogy az életünknek a nehéz pillanataiban, amikor minden veszni látszik, amikor tényleg azt kell mondani, hogy a reménytelenség lehetne úrrá rajtunk, akkor tudunk mi is Máriára tekinteni, aki az abszolút reménytelenségben is ott áll hűségesen a kereszt mellett, és együtt szenved az ő fiával. A Szent Atya folytatja a gondolatait, hogy nem véletlen, hogy a népi jámborság ma is tengercsillagaként hívja segítségül a Szent Szüzet. Ez a beszédes cím annak biztos reményét fejezi ki, hogy az élet viharos viszontagságai között Isten anyja segítségünkre siet, támogat, bátorít, hogy bízzunk és továbbra is reméljünk. Igen, ugye a A tenger csillaga az a tengerészek számára különös jelentőséggel bír, hiszen éjszaka a tengeren egyedül a csillagok állása alapján tudnak tájékozódni. Hát ez határozza meg, hogy merre tart a hajójuk, átvitt értelemben merre tart az életük. A tenger csillaga, ugye ez az irányt mutató csillag, és hát Mária így válik számunkra is a mi életünk tengerén, ami gyakran viharos, ami gyakran veszélyekkel teri, mindenképpen útmutató. Útmutató, tehát ez az, ami az életünkben segítség. Mert amikor az ember nem tud tájékozódni, az a legrosszabb. Amikor nem tudja, hogy hogyan tovább, vagy merre tovább. És Mária a maga jelenlétével és a maga példájával nekünk mindig utat mutat, hogy még a nehéz helyzetekben is hogyan kell helytállnunk, és hogyan tudjuk megőrizni a nagy bajokban is, hogy el ne veszítsük a reményünket. A szűzanya mindig bízott az ő Istenében. Ő mindig bízott. Akkor is, amikor tényleg reménytelennek tűnt a helyzet, és pontosan ez a magatartás, amely nekünk is erőt tud adni. És mondhatjuk azt, hogy Mária pusztán azzal, hogy ő ott a kereszt tövében is reménykedett, már erőt tud sugározni belénk is, akik sokszor reménytelenséggel küszködünk, vagy aki olyan könnyen feladja az életét és a bizalmát az Istenbe, hogyha olyan helyzetekbe kerül, ami megoldhatatlannak tűnik. A Szentatya fölhívja a figyelmet egy évfordulóra. Ezzel kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy Mexikó városban a Guadalupe-i szűzanya kegyhelye készül arra, hogy 2031-ben, tehát 6 év múlva, megünnepelje a Szent Szűz első jelenésének 500. évfordulóját. Igen, talán nem is gondoljuk, hogy a mostani világban oly gyakran előforduló Mária jelenések, ezek nem mindig voltak ennyire általánosak, mint manapság. Tehát a kereszténység első 1500 évében nem tudunk Mária jelenésekről. És pontosan 1531-ben ugye volt az első ilyen följegyzett Mária jelenés, ugye, ami a Guadalupe-i szűzanyaként tisztelünk, és amely ugye az utóbbi 500 évben, mondhatjuk így, hogy egyre gyakrabban megismétlődött. Tehát az, hogy csomó olyan Mária kegyhely jött létre, ahol Mária jelenést tisztelünk, és csak a legnevesebbeket említsük meg, Lourdot vagy Fatimát, az már önmagában is nagy dolog. Most nem beszélek azokról a Mária kegyhelyekről, ahol valamilyen Mária ikont vagy Mária szobrot tisztelnek, azok között vannak sokkal régebbiek is, mint a Guadalupe-i szűzanya, viszont azok nem jelenések, hanem azok tárgyak, amelyeken keresztül a szűzanya kegyelmeket esdett ki, és ezt az emberek észrevették. Viszont a Guadalupe-i esemény, ott az, hogy megjelent a szűzanya, és ugye ez egy ebben a kötényben bele is ivódott, ugye nagyon különleges módon mind a mai napig vizsgálják, hogy egyáltalán hogyan is jelenhetett meg rajta a szűznek a képe, és akkor a Szent Atya mondja is, hogy a fiatal Juan Diego által Isten anyja a remény forradalmi üzenetét küldte, amelyet ma is megismétel minden zarándoknak és hívőnek, talán nem én vagyok itt, aki anyád vagyok. Tehát, hogy ezzel a gondolattal, amit akkor mondott ennek a Juan Diego-nak a szűzanya, mi is napról napra találkozhatunk. Föl tudjuk idézni magunkba, hogy amikor nagy bajban vagyunk, akkor jusson eszünkbe. Talán nem én vagyok itt, aki anyád vagyok. Tehát, hogy ha nem is vesszük észre, ha nem jelenik meg nekünk csodálatos módon, látható formában a szűzanya, de amit akkor mondott, az a mi gondolatainkban is visszhangozhat, és ez erőt tud nekünk adni. Hogy ha nem is jelenik meg nekem úgy különleges módon, mint ahogy a történelem során a látnokoknak, akkor is a szűzanya ott van. Ott van, és velünk van. Mert hogy anyád vagyok, mondta Juan Diego-nak, és elmondhatjuk mindannyian, hogy nekünk is ugyanezt mondja. Anyád vagyok. És egy édesanya az mindig gondoskodik, az mindig figyel, az mindig vigasztal. Tehát Mária így jelenhet meg a mi életünkben is újra és újra, és adhat reményt a nehéz helyzetekben. Hasonló üzenet vésődik az ember szívébe szerte a világon sok Mária kegyhelyen, melyek számtalan zarándok célpontjai, akik gondjaikat, fájdalmaikat és várakozásaikat bízzák Isten anyjára. És ezt mindannyian tapasztalhatjuk, tényleg bármilyen Mária kegyhelyre elzarándokolva, és talán nem véletlen az sem, hogy maga a Szentatya, Leó pápa is a nyár folyamán jó néhány Mária kegyhelyre elzarándokolt, nem csak Rómában, hanem Rómán kívül is, például elment Mentorellába, Genanzánóba. Ezek Rómától nem túl messze, 30-40-50 kilométerre lévő zarándok helyek, amelyek azonban nagyon ősiek. És a Szentatya fontosnak tartotta, ugyanúgy, mint ahogy elődei is, elmenjenek ezekre a helyekre, és ott a szűzanyát val, mint egy megkonzultálja az egyháznak a dolgát. Neki is ugyanúgy szüksége van a reményteli üzenetekre, mint ahogy nekünk, hétköznapi embereknek. És a Szentatya ezzel is példát ad nekünk, ugye Ferenc pápa is példát adott, de Leó pápa is példát ad, amikor ezekre a zarándok helyekre maguk is szívesen elzarándokolnak. És akkor most megint tartsunk egy pici szünetet, hallgassunk egy kis zenét. Thank you. Szent Atya így folytatja, ebben a jubileumi évben a kegyhelyek, a befogadás szent helyei és reményt ébresztő kiváltságos terek legyenek. Biztatom a Rómába jövő zarándokokat, hogy álljanak meg imádkozni a város Mária kegyhelyein, fejezzék ki tiszteletüket a szűzanya előtt, és kérjék az ő oltalmát. Rómában is nagyon sok Mária kegyhely van, magán a városon belül is jó néhány templom van, amely a szűzanyának van dedikálva, és ezek egyébként is építészetileg is, művészetileg is csodálatosak. Természetesen az első számú az a Santa Maria Maggiore templom, ahol a Szent Atya maga is, Szent Atyák is gyakran megfordulnak, már csak a Salus Populi Romani ikon miatt is, de ugyanebben a templomban, ahol egyébként Ferenc pápát is eltemették, van a béke királynőjének egy gyönyörű, szép szobra, ami előtt gyakran szoktak imádkozni, és a mai világban nagyon is aktuális, hogy ott imádkozzanak, ugye a Regina Pacis szobor előtt, de hát Rómában járva el lehet menni a Pantheon mellett található Santa Maria Sopra Minerva templomban, vagy éppen a Termini pályaudvarhoz egészen közel lévő Santa Maria dei Angeli dei Martiri templomba, amely az egykori, ókori Diocletianus féle fürdőtermának az újra értelmezése Michelangelo szerint, hiszen oda a romokba tervezte bele ezt a nagyszerű templomot, és még lehetne sorolni. De természetesen ugye nem csak Rómában lehet ezt végrehajtani, hanem ahogyan a Szent Atya folytatja, hogy bízom abban, hogy mindenki, főként a szenvedők és a szorongatott helyzetben lévők átélhetik majd a legszeretőbb anya közelségét, aki sohasem hagyja magukra gyermekeit, és aki Isten szent népe számára a biztos remény és vígasztalás jele. És ezt, ahogy mondom, nem csak Rómában, ahová azért hívva a Szent Atya az zarándokokat, hanem máshol is meg lehet tapasztalni. Gondoljunk csak arra, hogy Magyarországon is az búcsújáró helyek közül, a kegyhelyek közül jó néhány bekerült azon templomoknak a sorába, ahol a jubileumi búcsút el lehet nyerni. Meg lehet nézni a Szent Évnek a honlapján, egyházmegyékre lebontva, hogy mely templomok vannak kijelölve a jubileumi búcsú elnyerésének lehetőségeként, és hát látjuk, hogy Mátra Verebély Szentkút, vagy Mária Pócs, Mária Gyűd, Mária Besnyő, Bodajk és jó néhány Mária kegyhely szerepel még ezek között a templomok között, nem véletlenül, mert hogy ezek a templomok egyébként is a hívek által kitüntetett és szeretett zarándok helyek. És akkor pontosan ebben a jubileum a szent évben ezek a templomok, amelyeket egyébként is látogatnak a buzgó hívek, azok még inkább a kegyelemnek a forrásai lehetnek, és nem csak az isteni kegyelmet tudják megtapasztalni itt az emberek, hanem amit a Szent Atya mondott, hogy Isten szent népe számára a biztos remény és a vígasztalás jele, ez a boldogságos szűzanya. Úgyhogy itt a végén már csak biztatni tudom a kedves rádióhallgatókat, hogy amíg a jubileumi szent év tart, addig megfogadhatjuk mi is a Szentatyának az üzenetét, amelyet ebben a bullájában megfogalmazott, hogy Máriával, Márián keresztül tapasztaljuk meg azt a reményt, amely nem vak, hanem a realitásra épül, és amely mégis vezet bennünket földi életünkben, hogy minden gond, baj, nehézség ellenére is az Isten útján járjuk életünket, és haladjunk a célunk felé, hogy elnyerjük majd az üdvösséget. És ebben van segítségünkre a boldogságos szűzanya, akit a Szentatya egyértelműen a remény anyjának nevez, és ugyanakkor a vígasztalás jelének is. Kedves rádióhallgatók, ma este köszönöm szépen a figyelmüket, innentől kezdve akkor hétfőről hétfőre újra jelentkezik majd a Megértés hullámhosszán című műsorunk. Köszönöm a figyelmet, aki még továbbra is hallgatja a Szent István Rádiót, azoknak jó vételt kívánok, további tartalmas időtöltést, akik pedig úgy érzik, hogy már elfáradtak a napi munkába, és nyugovóra térnek, azoknak jó pihenést kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották. Thank you.